Hát jó reggelt, sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek benneteket a mai napon, és bármikor is nézed ezt a tanítást, és hát itt vagyunk Izrael ünnepeinél, a zsidó ünnepeknél, az Úr ünnepeinél, és elérkezünk ma az utolsó ünnephez, a sátoros ünnephez, és mindjárt bele is fogunk tenyerelni a közepébe, csapni a lecsóba. Előtte csak így szeretném azt mondani, hogy annyira izgalmas Isten igéjét tanulmányozni, és így megérteni Isten nagyobb tervét, profétai, profétikus tervét, így a világtörténelemre. Azt mondja a Biblia 1 János 3.3-ban, hogy valójában, akiben megvan ez a reménység, így a jövő reménység, amiről a Biblia ír, az megtisztítja magát, miképpen ő is tiszta. Tehát az a hívő, aki látja azt, amit Isten kijelentett az igében, és emiatt van egy hihetetlen reménysége, bármilyen időszakon menjen is keresztül, az egy hatalmas hatással van az életére. És Jelenések könyve olvasásához és tanulmányozásához is van egy ígéret, és ez Jelenések 1-ben van, a 3. versben azt mondja, hogy boldog, aki felolvassa, és akik hallgatják-e prófétai beszédet. Úgyhogy boldog az az ember, aki hát abban az időben valaki olvasta, a többiek pedig hallgatták. Boldog az az ember, aki olvassa a prófétai beszédet, a jövőre vonatkozó kijelentéseit Istennek, és boldog azok, akik hallgatják. Mert megértik egy bizonytalan világban, egy bizonytalan időben, megértik Isten programját és prófétai programját. Úgyhogy hát csak szerettem volna ezt így mondani, úgyhogy így szeretnénk tovább menni, és gyertek, imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, hát nagyon szépen köszönjük neked azt, hogy azok, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, biztos kezekben vagyunk, méghozzá Atyám a te biztos és erős kezeidben, és úgy szintén az Úr Jézus Krisztus megváltónak a biztos kezeiben. És köszönjük azt, hogy te most olyan dolgokról beszélsz hozzánk az írásból, amelyek igaz és biztos beszédek, és világosság az utunkon. Úgyhogy imádkozunk azért, hogy most taníts bennünket, meghajtjuk a szívünket, és hagyj szeressünk téged ezek után jobban. Hagyj legyünk buzgóbbak a te gyülekezeted, a te királyságoddal kapcsolatosan, és hagyd dicsőítsen az életünk még jobban téged. Jézus nevében. Amen. Oké. Úgyhogy elindultunk az ünnepekkel, azt hiszem ez már, most hirtelen nem is tudom, talán a 6. alkalom, és szó volt a tavaszi ünnepekről, így van a pászkáról, ami az Úr Jézus Krisztusnak a kereszthalálát jelképezi, az ártatlan és szeplőtelen tiszta bárány, aki elveszi a világ bűneit. Utána az egyhetes kovásztalan kenyerek ünnepe, ami az ő tisztaságát jelképezi az Úr Jézusnak, hogy az Úr Jézus Krisztus kovásztalan, bűntelen, tiszta. Aztán szó volt a húsvétről, ami az első zsenge, ami rögtön ott a kovásztalan kenyerek ünnepén belül van, méghozzá a pászka utáni szombat utáni napon, azaz vasárnap. Ez az első zsenge, az az Úr Jézus a feltámadásnak az első zsengéje, és 1 Korintus 15-ben, és utána majd a feltámadásban mindenki a maga rendje szerint. És erről is lesz szó, nem ma, hanem szerintem jövő héten így összecsomagoljuk az egészet. És aztán 4. ünnep a Savuot, az a hetek ünnepe, az a pünkösd, ami a búzaaratásnak az ünnepe, és a szent szellem kiáradása a világra, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos ünnep, ami már beteljesedett, és utána jön a nyári hosszabb időszak, ami az aratásnak az időszaka, amiben most vagyunk, és még nem teljesült be a proféciákban azok az ünnepek, amik az őszi ünnepek, ami kezdődik Tisri hónap első napján a kürtzengés ünnepe, ez az ötödik ünnep, és ez a gyülekezet, az egyház, a messiás, a Krisztus testének az elragadtatása. Utána a hatodik ünnep, a Jom Kipur, az engesztelés napja Tisri hónapban még mindig, tizedik napján, és ez a nagy nyomorúság végén Izrael engesztelési napja, úgymond, amikor magukba néznek, és bűnbánatot tartanak, és megvallják a bűneiket, hogy elutasították a saját messiásukat, és Izrael nemzeti megtérése, és Izrael helyreállítása lesz, és erről volt szó múlt héten 1 óra 39 percben kibontva egy nagy csomó írásrésszel. És utána jön a sátoros ünnep, ez a mostani ünnep, ez még mindig Tisri hónapban, a 15. napjától a 22. napjáig, ez egy hétnapos ünnep, ami meg van toldva még egyel, hogy 8 napossá váljon, és ez a sátoros ünnep. Ez is még a jövőben van, és ez tulajdonképpen Izrael nemzeti megtérése után fog profétikusan beteljesedni, és ez nem lesz más, mint a messiás királysága, vagy ahogy máshogy ismerjük, az ezer éves királyság jelenések 20-ból, amikor az Úr Jézus Krisztus maga fog itt uralkodni a földön, és mi itt leszünk vele, és sok mindenki itt lesz vele, úgyhogy ezt majd jövő héten meg fogjuk nézni, hogy pontosan kik lesznek itt az ezer éves királyságban, hogy mi lesz az ezer éves királyságnak a jellemzői, milyen jellemzői lesznek, úgyhogy ezeket is meg fogjuk nézni a sátoros ünnep, ahogy erről beszél. Úgyhogy ez lesz tulajdonképpen a világtörténelem legámulatosabb időszaka, a béke és az igazság országa, ahol maga Jézus Krisztus lesz a király a föld fölött, és uralkodni fog, és egy fantasztikus, fantasztikus időszak lesz. Egy picit hagyj menjünk vissza, és hagyj beszéljünk a sátoros ünnepre, és csak ma talán három területet szeretnék érinteni a sátoros ünneppel kapcsolatosan. Ez Izrael legnagyobb örömünnepe, azaz mondtuk, hogy ezek alapvetően örömtelő ünnepek az engesztelés napját kivéve, ott sanyargatni kellett magukat, böjtöltek is, nem volt előírva, de aztán a rabik által elő lett írva a böjt is, de az összes többi alapvetően örömteli ünnep, de ez a legörömtelibb ünnep az összes ünnep közt, a sátoros ünnep. És ez egy zarándok ünnep is, ahogy három zarándok ünnep van, így van, az első az a kovásztalan kenyerek ünnepe a páskával, a második az a pünkösd, a harmadik a sátoros ünnep. Mondhatjuk azt, hogy ez a három emelkedik ki a hétből, ami kifejezetten így megadja Isten profétai programjának a legfőbb pontjait. És csak szeretnék egy kicsit így az aratásról beszélni, mert a sátoros ünnep csak úgy, hogy a többi ünnep, a többi ünnep, legtöbb ünnep, nem mindegyik, mezőgazdasági ünnep, és ekkorra befejeződik az aratás. Na most ez Izraelben szeptember végén, október elején van ez a sátoros ünnep, és ekkor ér véget az egész évi betakarítás, szüret, aratásnak a vége, ami igazából páskával kezdődik el, illetve az első zsengével kezdődik el, valahol tavasszal, és most ér véget az egész. Mondhatjuk azt, hogy az összes gyümölcs már a csűrben van, a raktárban van, a padláson van, az összes árpa, az összes gabona, az összes búza, mondhatjuk azt, hogy fügék, szárított fügék, gránátalmák, a föld minden java, és Izrael földje bőven termő föld, főleg, hogyha tudod, bőséges eső volt Isten áldásával, akkor a füge beérett egyébben kétszer-háromszor. Valójában aratás, búza, gabona aratás is volt, kétszer egy évben beérett a gránát, alma, a gyümölcsök, olykor többször is tudtak érni. Tehát egy hihetetlen bőség volt, és ennek Isten bőséges áldásainak az ünneplése zajlott a sátoros ünnepen, hogy minden be lett takarítva, hogy Isten megáldott bennünket ebben az évben, hogy ez a tejjel és mézzel folyó föld Istennek annyi áldása volt ezen, és most örvendeztek egy héten keresztül, ünnepeltek egy héten keresztül, öröm volt egy héten keresztül, így a betakarítás ünnepe. Ami profétikusan természetesen a Mesiás visszajöveteléről, Jézus Krisztus visszajöveteléről szól, és arról a teljességről, ami a világtörténelemben meg fog történni, arról a teljességről, amikor békesség lesz, amikor öröm lesz a földön, amikor igazság lesz a földön, és amikor meg fog történni a betakarítás, és Isten munkájának minden gyümölcse a csűrben lesz, és együtt leszünk Jézus Krisztussal ezen a földön. Úgyhogy ez a Messiás Jézus Krisztus végső eljövetele és királysága lesz. És Máté 13-ban beszél is erről az Úr Jézus, amikor beszél arról a hét példázatról, a királyság példázatairól, és beszél, emlékeztek a búzáról és a konkolyról, és azt mondja Máté 13:30-ban, hogy hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, tehát most az aratásról beszélünk így az első pontban, és az aratáskor majd azt mondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy elégessétek, a búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe. Úgyhogy ez az, ami történni fog ekkor, hogy a búza be lesz takarítva profétikusan a csűrbe. És ezt így magyarázza az Úr Jézus a 39. versben. Azt mondja, hogy az ellenség, aki a konkolyt veti az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. És aztán úgy folytatja, hogy amint azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, és az ő országából összegyűjti mindazokat, akik botránkozásokat okoztak, és akik gonoszul cselekedtek. Bevetik őket a tüzes kemencébe, lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuk országában, akinek van füle a hallásra, hallja meg. Ez a 43. versig. Úgyhogy Isten kiküldi az angyalait, ez a nagy nyomorúság végén, amikor az armagedoni csatának vége van, amiről mondtuk azt, hogy nem is csata, és nem is armagedonnál lesz, és amikor az Úr Jézus visszajön királyként, és minden ellenségét legyőzi, akkor Isten szétküldi az ő angyalait, és összegyűjtik mindazokat a hívőket, mind zsidókat, mind pogányokból. Erről majd jövő héten majd beszélünk a bárány és a kecskék szétválasztása, vagy juhok és kecskék szétválasztása, a népek, nemzetek, vagy pogányok kítéletéről összegyűjti, és a konkolyt megégetik, és ez a pokol lesz, és a pokolnak a büntetése, és a búzát pedig csűrbe teszik, és az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuk országában. Erről még A 49. vers is beszél, azt mondja, így lesz a világ végén, és eljönnek majd az angyalok, és kiválogatják az igazak közül a gonoszokat, és tüzes kemencébe vetik őket, lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Oké, úgyhogy ez az idők végén lesz, úgymond, vagy mondhatjuk azt, hogy a korszak, ez lesz az utolsó korszak, ennek a korszaknak úgymond a végén, lesz a nagy-nagy-nagy aratás. Oké, és még mindig az aratásnál tartunk, gyertek velem, csak így profétikusan, ahogy látjuk, hogy ahogy Isten, úgymond az új teremtés aratását össze fogja gyűjteni, és hogyha belegondolsz, akkor mikor kezdődött az új teremtés? Így van, az új teremtés húsvétkor kezdődött, amikor az Úr Jézus feltámadta a halálból, azaz az első zsenge ünnepén. Jézus volt az első zsenge, ő volt az első gyümölcse az új teremtésnek. És ez az első zsenge, ről János 12.24 úgy beszél, Jézus azt mondja János 12.24-ben, hogy a földbe esett, de lehet, hogy inkább felolvasom nektek, nem fejből idézem, azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, ha a búzamag földbe nem hull, és el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Itt Jézus, hogyha megnézed a szövegkörnyezetet, a saját haláláról beszél elsősorban, és utána beszél így a követőiről, de ő az a búzaszem, akinek a földbe kellett hullania azért, hogy elhaljon, kereszthalál, és utána sok termést hozzon. Elhal, feltámad, húsvét, első zsenge, és sok termés hoz. Úgyhogy ekkor indul az aratás. Az aratás első zsengekor, húsvétkor indult, és Krisztus volt az aratás első zsengéje. Utána a következő lépés, pünköstkor, ott kitöltetett a Szent Szellem, apostolok cselekedei 2-ben, és még aznap 3000-en megtértek, és nekik is megadatott a Szent Szellem, és a Krisztus testének részévé váltak, azaz elindult az aratás, most, ahogy kiteljesedik először Krisztus, és utána az első gyülekezet, és ez az aratás most folyik egészen, és sok gyümölcsöt fog teremni, és Jézus arra tanít bennünket, hogy ez az aratásnak az ideje. Azt mondta a tanítványoknak Máté 9.37-38-ban, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak az Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Úgyhogy, ha tűnődsz, hogy miről szól ez az időszak, és hívő vagy, akkor ez az időszak nem rólad szól kifejezetten, hanem Isten ámulatos munkájáról, és hogy most benne vagyunk az aratásban, minden gyülekezet benne van az aratásban, minden hívő arató munkásnak lett elhívva, mindannyiunknak ez az elhívásunk, hogy arató munkások legyünk, azaz Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük, tanítvánnyát tegyünk minden népet, és benne legyünk Isten hatalmas munkájába, hogy egy nap a csűrök meg legyenek rakva szakadásig, repedésig a gyümölcsökkel. És ezek a gyümölcsök ott lesznek az ezer éves királyságban, mind látni fogjuk. Mindenkinek, akivel beszéltél, megosztottad az evangéliumot, bizonyságot tettél, és akkor hit, vagy később hit, később a Szent Szellem előhozta a szívéből, mind ott lesz, és látni fogjuk az egész aratást az ezer éves királyságnál, és az aratásnak az egész gyümölcsét. Úgyhogy most ebben vagyunk, ezért mondta azt Jézus, Máté 28:18-20, hogy nekem adatott minden hatalom a mennyen és a földön, és menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, vagy népcsoportot, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket mindarra, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig, vagy a korszak végéig. És mikor a tanítványok apostolok cselekedetei elején feltették a kérdést az 5. versben, hogy az Úr Jézusnak, aki ott volt, még 40 napig velük tanította őket a feltámadás után, hogy vajon ebben az időben állítod-e helyre az országot, vagy a királyságot Izraelnek? Tehát a tanítványok arra gondoltak, hogy Izrael királysága, de Jézus kijavította őket, és azt mondta, hogy szükséges nektek tudnotok az időket, amit az Atya a saját hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, minek utána eljön rátok a Szent Szellem a 8. versben, Apcseled 8, és lesztek nekem tanúim, mind Jeruzsálemben, mind Júdában, mind Samáriában, a világ végső határáig. Tehát Isten programja, Isten terve, Isten iránya, ahogy ez ível a világtörténelemben most, nem Izrael királyság, Izraelnek a királyság helyreállítása, az majd az 1000 éves királyságban lesz, most az aratás, azért, hogy az evangéliumot hirdessék az egész világon, hogy a gyümölcs az mind beérhessen, és majd a legvégén a csűrbe legyen takarítva, és le lehessen aratva, ezért most menjünk, és legyünk bizonságait, tegyünk tanúbizonságot az Úr Jézus Krisztusról. Úgyhogy ez megadja az irányunkat. Nem én központú, nem rólunk szól, nem igazán a mi boldogságunkról szól a keresztény élet, nem igazán a mi kényelmünkről szól, nem arról szól, hogy nekünk meglegyen minden, mert Isten megírta, hogy mindenről gondoskodik a mi életünkben, amire szükségünk van. 2 Péter 1:3-4-ben, hogy az ő isteni ereje megajándékozott mindennel bennünket, ami az életre és az Isten szerint valóságra való. Azaz Isten megadott nekünk mindent, amire szükségünk van, és Isten gondoskodik mindenről, hanem hogy felemeljük a mi szemeinket, és lássuk a mezőket, hogy azok már készek vannak az aratásra, úgyhogy arató munkások vagyunk. Oké, és nagyszerű lesz az az idő, amikor ott leszünk, és az egésznek a beteljesedését láthatjuk az 1000 éves királyságban. Úgyhogy vége az elsőnek. A másik, amit szerettem volna megosztani, mondtam, hogy 3 egyszerű dolgot szeretnék most megosztani, és jövő héten belemenni az 1000 éves királyság részleteibe. Szerettem volna egy picit így ennek az ünnepnek a sátor részéről beszélni. Ugye ennek az ünnepnek, sátoros ünnep az a héber neve, hogy szukkót, ami azt jelenti, hogy sátrak többes szám, mert szukka az a sátorból jön, és Isten megparancsolta Izraelnek, hogy építsen ebben a 7 napban lakjon, vagy építsenek sátrakat az udvarukon, a háztetőn, tudjátok, ott nem ilyen háztető van, hanem lapos tető, tudod, a teraszukon, az utcákon, egy nagy csomó ideiglenes sátor épült akkor is és most is, és ezek ilyen lombsátrak voltak, amelyek ilyen ideiglenes lakhelyek voltak, és az volt Istennek a célja, hogy emlékeztesse őket a 40 éves pusztai vándorlásban sátrakban laktak. 3 Mózes 23-ban, ahol ezekről az ünnepekről ír, azt mondja a 34. versben, hogy ezt mond Izrael fiainak, ugyanennek a 7. hónapnak 15-én 7 napig tartó sátoros ünnepe kezdődjék az Úrnak. Aztán 39-től 43-ig, Ugyancsak a 7. hónap 15. napján, tehát Tisri 15. napján, amikor a föld termését betakarítjátok, az Úr ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Az első nap és a 8. nap is a nyugalom napja legyen. Vegyetek magatoknak az első napon egy szép fáról való gyümölcsöt, pálmaágakat, sűrű levelő fa lombját, és patak mellől való fűzfa gajakat, és örvendezetek az Úr előtt a ti isteneketek előtt 7 napig. Így ünnepeljétek meg ezt az Úrnak ünnepeként minden esztendőben 7 napig. Örökrendelkezés legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre, a 7. hónapban ünnepeljétek ezt. Sátrakban lakjatok 7 napig. Sátorban lakjék minden Izraelben született, hogy megtudják a ti nemzedékeitek, hogy sátrakban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Úgyhogy Isten szándékosan szerette volna, hogy sátrakban lakjanak 7 napig, hogy megtudják, megérezzék, hogy milyen volt a pusztai nemzedék számára sátrakban lakni. És a rabbik nagyon sok szabályozást adnak arra, hogy milyen kell, hogy legyen a sátor, amit állítanak. Alapvetően a lényeg az, hogy ez egy tákolmány kell, hogy legyen. Egy jó gagyi tákolmány, aminek az a lényege, hogy nem szabadott, hogy biztos, erős alapokon álljon, nem szabadott, hogy igazán jól védjen az időjárás szélsőségeitől, hanem olyan igazi, bizonytalan sátor feeling legyen. És ez céllal volt. Az egyik ismert kora középkori, vagy hát 1100 vagy 200-as években élt rabbi Samuel ben Meir azt írta erről. Azt mondja, a szukka, azaz a sátor, alázatra tanít bennünket. Megakadályozza, hogy fejünkbe szálljon a dicsőség. Isten megparancsolta, hogy az aratás ideje alatt a szukkában üljünk azért, hogy az aratás sikerét ne magunknak tudjuk be, és hogy ne legyünk büszkék szép házainkra. Az egyszerű lombsátor arra emlékeztet minket, hogy minden, amit eszünk, vagy birtoklunk, Istentől származik. Wow! Wow! Milyen fontos alapelvez, nem? Hogy ott laknak ilyen tákolmányukba egy héten keresztül, és mennyire fontos számunkra is ma 2020-ban, tudod, egy picit átélni, és mindenképpen komolyan emlékezni arra, hogy nekünk nem a szép házainkra kell, hogy büszkék legyünk, nem arra biztonságra, amit érzékelünk, mert ez mind hamis biztonság. Az egyedüli biztonság az Úr maga. 91. Zsoltárban az Úr, ami pajzsunk. Az ő hűsége, ami pajzsunk. Tollaival befedez bennünket. Tudod, az az ember, aki az Úr a mindenhatónak az árnyékában ül vagy nyugszik, és a magasságos Istennek a rejtekében él, vesz lakhelyet, az biztonságban van, az teljesen biztonságban van. Ez nem azt jelenti, hogy biztonságban vagyunk úgy, hogy semmi nem történhet velünk, mert hogyha megnézed a 91. Zsoltárt, akkor a végén azt mondja, hogy kimenekítem őt az ő nyomorúságába, tehát valószínűleg nyomorúságba kerül a Zsoltáríró, aki ezt írja, és látja ezt. Hanem tudhatjuk azt, hogy amikor Isten tökéletes tervében vagyunk, akkor valójában a legnagyobb biztonságban vagyunk, bármi is történne velünk, Isten tökéletes tervében vagyunk. És ez nagyon vigasztaló, nagyon bátorító. Nagyon fontos számunkra egy ilyen materialista társadalomban, ahol hamis biztonság, a biztonságra vágyik mindenki, és hamis biztonságot épít, hogy ne cseréljük fel az elménkben és a szívünkben az igazi biztonságot a hamis biztonsággal. Mert a hamis biztonság az biztosnak tűnik, a házak, az, amit a saját kezünk épít, az, hogy ételt tettünk az asztalra, nekik szüntelen szemük előtt kellett tartani, a sátoros ünnep, hogy bizony, bármi is, bizony minden étel, minden betakarítás, ami van, és minden étel, ami az asztalra kerül, ez Isten ajándéka, ez Isten gondviselése. És így éltek a pusztában 40 napon keresztül, hogy? Hát úgy, hogy Isten adta nekik a vizet kősziklából, Isten adta nekik az ételt a manna és fűr formájában, Isten adta nekik a vezetést a tűzoszlop és a felhőoszlop formájában, és a védelmet is ebben a formában. Isten adott nekik mindent, Isten gondoskodott róluk mindenben, és ők pedig egyszerűen sátrakban, kiszolgáltatottan éltek. Úgyhogy ez számunkra is nagyon fontos, ez a kiszolgáltatottságnak a tudata, hogy mindent Isten ad, minden Isten gondoskodása. És még ezzel fejezném be, hogy az Isten nélküli embernek a vágya, hogy valami maradandót hagyjon saját maga után. Vagy tetteivel, amit tesz, vagy a hírnevével, amit maga után hagy, valami fennmaradhasson utána örökké. Gondoljunk a piramisokra, amiket az egyiptomiak építettek, mind a mai napig ugye fennállnak, gondoljuk a diadalívre, ami fenn van különböző helyeken, Rómában és más helyeken, amiket hadvezérek és császárok építettek, hogy az ő dicsőségüket zengje a világ. És Isten máshogy tanít bennünket. Isten azt mondja, hogy lakjunk lombsátrakba, egyszerű tákolmányokba, hogy emlékezzünk arra, hogy milyen jelentéktelen az a földi biztonság, az a név, amit mi magunknak meg tudnánk szerezni, és hogy Isten neve az egyetlen örökkévaló biztos név, Isten védelme, Isten karja, Isten gondoskodása. Mondhatnánk azt, hogy a jelentéktelen sátor, tákolmány, szukka az nem vonja magára a figyelmet, vagy nem vonja el a figyelmet az örökkévaló Istenről. Nem versenyez semmilyen módon az ember elméjébe az örökkévaló Istennel. És ez is volt az egyik fontos dolog, amit a rabbik meghagytak, hogy úgy legyen összerakva ez a szukka, ez a tákolmány, ez a sátor, hogy amikor a tetőt rárakják, ugye levelekből, gajakból, ágakból, akkor fontos volt, hogy legyenek rések közte, hogy amikor este lefekszenek, és esetleg ott kint alszanak, mert abban az éghajlati területen ezt megtehették, akkor láthassák a csillagokat. Tudhassák, hogy ki vannak szolgáltatva, és a hűséges, jóságos Isten gondviselése alatt vannak, aki végtelenül hatalmas és gondot visel rájuk. Hát olyan izgalmas ez a téma, hogy legszívesebben mindjárt beköltöznék én is egy ilyen szukkába, lombsátorba. Persze még mielőtt megjönnek a szúnyogok, meg ilyesmi, de olyan izgalmas, mert annyira fontos szellemi leckét tanít ez. Úgyhogy ez volt a második, amit szerettem volna mondani, és most jön a harmadik, és ezzel fejezzük be a mai tanítást. Tehát az első az volt, tehát az aratásról beszéltem a sátoros ünnep kapcsán, és hogy most az aratás idejében vagyunk. A második az a lombsát, tehát a szukkáról, magáról, arról a bizonytalan tákolmányról, amire Isten azt akarja, hogy tanuljunk ennek a leckéjéből. És a harmadik, amit szerettem volna, az szerettem volna két olyan új szövetségi részt előhozni az evangéliumokból, amik a sátoros ünnepen zajlottak, és Jézus megnyilvánul, és ennek kapcsán ez segít nekünk helyesebben, vagy teljesebben értelmezni azt az evangéliumi részt, Jézus, amit ott mond. Oké, úgyhogy az, és két ilyet szeretnék mondani, az első az János 7-ben van, a másik az János 8-ban van, és ami történt ezen a sátoros ünnepen, az az, hogy minden reggel volt egy szertartás, amivel indult a reggel, ez volt a vízöntésnek a szertartása. És ez volt 7 reggelen keresztül, és a 8. reggelen, úgymond ez is kiteljesedett, mindenki teljesedett a 8. napon, és ez volt a vízöntés szertartása, és ugye április, vagy októbertől április elejéig volt a csapadékos időszak Izraelben, utána tulajdonképpen fél éven keresztül akár semennyi eső nem esett, egész nyáron, áprilistól egészen októberig, úgyhogy ekkora már száraz volt a vidék, és remélték, hogy Isten áldást küld eső formájába, így van a korai eső, meg késői eső, de most ebben nem megyünk bele, és ezt szimbolizálta, vagy ezt is szimbolizálta ez a vízöntésnek a szertartása, hogy azt tették, hogy a főpap, papok, zenészek, tudod, és a tömeg elindult a templomból minden reggel, és lemegy a templom lépcsőjén, és lemegy a templom hegyről a lépcsőkön Dávid városába. Most nem mutatjuk meg térképen, de lehet, hogy jövő héten akár rajzolhatnánk. Tehát a Jeruzsálem óvárosának a legóvárosibb részébe, ahol van Siloámnak a tava. Ez az egyetlen olyan tó, ami a Gihon patakból jön, és onnan oda lemennek, és a Siloám tavából merítenek vizet, méghozzá van egy aranykors, ami nem egy liternél picivel több fér bele, és lehajolnak, és merítenek vizet az aranykorsóba, és ez a vízmerítés, és utána visszamennek hatalmas nagy örvendezéssel, örömmel, halleluja, énekléssel, dicsőítéssel, énekelnek zsoltárokat, visszamennek a templomba. Ahogy visszamennek a templomba, és mennek fel 15 lépcsőfokon, mindegyik lépcsőfoknál megállnak, és a 120. zsoltártól a 134. zsoltárig lévő énekek, ami ének felmenetelkor, így van a Bibliánkban, vagy grádicsok énekeke, ami a templomi lépcsők, a grádicsok azok lépcsők, mindegyik lépcsőnél megállnak, az elsőnél a 120. zsoltárt éneklik, a másiknál a 121. zsoltárt, 122. egészen a 134. és ekkor már hatalmas nagy öröm van, persze a papok mind 24 rendje van, zenélnek, örvendeznek, tehát hatalmas öröm van. Ezt úgy kell felfogni, vagy úgy láthatjuk meg, a rabbik azt mondták, hogy aki még nem látta a víz az örvendezést a víz kiöntésénél, még nem látott örvendezést életében. Úgyhogy ezért is van az, hogy ez az egész elővetíti az ezer éves királyságot, ahol örök öröm lesz fejükön, Ézsaiás 35-ben, és itt tovább. Tehát az örvendezés egy hatalmas bulidő lesz Jézussal. Na, úgyhogy felmennek, és aztán fogja a főpap és az oltárhoz megy, és ott kijönti a vizet, és megvan, hogy, de fel kell emelni a kezét, a nép mondja, hogy emelt fel a kezet, fel kell emelni a kezét, úgyhogy mindenki láthassa, és kijönti az oltára ezt a vizet, és hatalmas örvendezés van. És ez megtörténik 7-szer plusz egyszer 8-szor, és ez a kiöntés két dolgot jelképez, ugye azt jelképezi egy, azt a vágyat, szomjúságot, hát három dolgot jelképez, az vágyat, szomjúságot, az föld most már szomjas, az, hogy ez egy ima az esőért, hogy Isten, ahogy ígérte, hogy ha ők engedelmesek, akkor áldást ad nekik, ima az esőért, és, az, a, és hogy eső adjon Isten, és megáldja őket eső formájában. A második, ez tulajdonképpen így a megváltásra való szomjúhozás és vágyakozás, a megváltásra, hogy eljöjjön a messiás, és megváltás lehessen az arra való mély szomjúhozás. És a harmadik, amit a rabbik mondanak, a Szent Szellem kiárasztását is jelenti, ahogy Isten ki fogja árasztani a Szent Szellemet Izraelre, mielőtt el fog jönni a messiás. Ugye a Szent Szellem kiárasztását. Úgyhogy ebben a hatalmas nagy örömben, és amikor ez megtörtént, akkor volt egy csend, és utána az emberek elmentek a napi dolgaikra, persze sok minden más is volt még így a nap során. De János 7-ben, a 37., 38., 39. versében ezt olvassuk, 37-ben az ünnep utolsó nagy napján, és itt a sátoros ünnepről van szó, hogyha elolvasod a szövegkörnyezetet, ez az utolsó nagy nap, így van, a 8. nap, ahol minden kiteljesedett, úgymond, pedig felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Így van, miről mondtunk? Szomjazik a megváltásra. Így van? Szomjazik az élete, és mikor itt van, Jézus feláll, és felkiált, és azt mondja, hé, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Ez pedig a Szent Szellemről mondta, akit majd kapnak a benne hívők, mert még nem adatott a Szent Szellem, mert még Jézus nem dicsőült meg. Úgyhogy arról szól, hogy ez a vízöntés ünnepe bennem teljesedik be. Tudod, én adom neked azt az élő vizet. Ha hiszel benned, akkor élő víznek a folyamai fognak ömleni belőled, azaz nem leszel száraz, nem leszel üres, nem leszel terméketlen, hanem egy termékeny, gazdag életed, ahogy a Szent Szellem benned lesz, és a Szent Szellem benned fog folyamként áramolni. Úgyhogy Jézusban teljesedik be, személyes módon ez az ünnep. Aztán nemzeti módon az 1000 éves királyságban Jézus által teljesedik be, de Jézusban bárkinek, aki hisz. Az az imádságuk, amik volt Jézusban, teljesedik be. A második, amit meg szerettem volna osztani, az ezután történt János 8-ban, tehát ez most János 7-ben volt, és volt a vízöntésen kívül, ugye több minden volt, de az egyik volt a lámpák meggyújtása. Vagy fáklyák, vagy nem fáklyák, hát lámpák. Tehát, mi történt? Az az, hogy ebben az időben a templom területén, a templom udvaraiban, a templom igen, nagy területén hatalmas ilyen kandelláberek, lámpák voltak, 25 méter magas lámpatartók voltak. És mindegyik ilyen 25 méter magas lámpatartóról négy nagy lámpa ilyen kehely formában lógott le. És amit csináltak naplementekor, hogy zene és tánc és örvendezés közepette meggyújtották ezeket a hatalmas kandellábereket, vagy lámpásokat, amik beragyogták az egész templom területét, sőt, a rabbik azt mondták, hogy nem volt olyan udvar Jeruzsálemben, melyben ne szűrődött volna be a fénye a lámpáknak. Úgyhogy ez egy hatalmas világosságot adott, és beragyogta az egészet. És a zsidók számára elméjében ez a világosság, amit adtak a lámpák, és ez az egész, ez Isten dicsőségét jelképezte. A szövetség beszél Isten Sekina dicsőségéről, Isten saját dicsőségéről, melynek az a neve, hogy Sekina dicsőség, amely az Ószövetségben végigvonul látható módon sokszor Isten dicsősége. Gondoljatok, tűnődöm, hogy most fejtsem ki, vagy picivel később. Jó, picivel később. Tehát, Istennek a dicsősége. És Jézus ekkor, mikor ez zajlott, akkor úgy szintén János 8.12-ben azt mondja, ismét szól hozzájuk Jézus, és azt mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Tudod, Jézus ebben a helyzetben azt mondja az ott lévő embereknek, hogy figyeljetek, ti meggyújtjátok ezeket a lámpásokat, amelyek Isten dicsőségét és világosságát jelképezi, de én vagyok ez a világosság. Aki engem követ, az sosem jár sötétségben, hanem az övé az élet világossága. Csak gondoljunk arra, hogy mennyire vágyik minden ember arra, hogy világosság lehessen az ő életében, hogy világosságban járjon. Tudod, gondolj arra, gondolj egy lakásra, vagy egy szobára, ami tele van különböző bútorokkal, és teljes sötét van, így van? És bemész oda, és sötétben botorkálsz, és valószínűleg, hogy a sípcsontodat belőtöd legalább 3 különböző bútorba, tudod, a kislábujjadat is beleütöd, és fáj, és sötétségben botorkálsz. És emberek így élik az életüket, a hétköznapi életüket, a pénzügyeik felül, a munkájuk, a házasságuk, a családjuk, egy csomó területen csak botorkálnak. És Jézus azt ígéri, hogy azt mondja, hogy ő a világ világossága, és hogyha valaki őt követi, akkor annak az embernek világossága van, és nem jár sötétségben. Úgyhogy Jézus azt mondta, hogy ő Isten Sekina dicsősége. Isten dicsősége. És talán 2-3 dolgot mondanék. Andrés, bocsánat, lekapcsolódott, csak azért, hogy csak talán pár dolgot mondanék, és ezzel fejezném be. Az első az az, hogy Isten Sekina dicsősége, ugye, hát megjelent Ábrahámnak Isten dicsősége, amikor Isten elhívta Ábrahámot. Aztán megjelent a csipkebokorban, így van Mózesnek, a csipkebokor égett, de nem emésztődött meg. Jézus azt mondja, én voltam az, aki elhívtam Ábrahámot. Én vagyok a világ világossága. Jézus azt mondja, én voltam az, aki a csipkebokorban beszélt Mózeshez. Aztán ott volt Isten Sekina dicsősége a pusztában, emlékeztek, ahogy tűz, éjszaka tűzoszlop formájában volt a Szent Sátor felett, és vezette őket, és oltalmazta őket, és nappal pedig felhőoszlop formájában, tehát Isten dicsősége tűz oszlop formájában, és felhőoszlop formájában volt, és Isten, Jézus azt mondja, én vagyok az, aki vezettem Izraelt a pusztába, és én voltam ott számukra. Aztán Salamon templomát betöltötte Isten Sekina dicsősége, és egy egy felhő, egy köd töltötte be, és az Isten dicsősége volt, ami betöltötte Salamon templomát. Jézus Istennek a Sekina dicsősége. Aztán emlékeztek a betlehemi csillag, Isten Sekina dicsősége, ahogy vezette a pásztorokat. A törvényadáskor, Sínai hegyen is ott volt Isten dicsősége tűzformájában, ahogy leszállt Isten a hegyre, tűzformájában a tűz leszállt a hegyre. Úgyhogy Jézus a világ világossága, és ő Isten Sekina dicsősége. Úgyhogy ennek az egyéni betöltését már most bárki, aki hisz, megtapasztalhatja, hogy Jézus, ha hiszünk benne, akkor valaki szomjazik, és hisz ő benne, akkor megkapja a Szent Szellemet, és élő víznek folyamai ömlenek az ő belsejéből. És hogyha valaki világosságra vágyik, és Jézus elkezdi követni, és hisz ő benne, akkor megadatik neki ez a világosság. És el fog jönni az az idő, amikor meg fog adatni ez Izraelnek egy teljes nemzetként, ahogy elfogadják Jézust, a Messiást, és a sátoros ünnep a milleniumi ezer éves királyságban fog beteljesedni. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy ezek nagyon izgalmasak. Talán még egy apró kis dolgot mondanék, jó, hogy Isten dicsőségéről, ahogy Isten dicsősége megjelent Mózesnek, és megjelent tűzben, nagyon sokszor tűzben jelent meg Isten jelenléte. Isten jelenléte, Isten dicsősége betöltötte a Szent Sátrat, ott volt a Szent Sátor felett, ott volt a törvényadáskor. Emlékeztek pünköskor, apostolok cselekedei 2-ben, mikor össze voltak gyűlve a tanítványok, akkor hirtelen, mint egy sebesen zúgó szélnek az endülését hallották. És lángnyelveket láttak megjelenni előttük, amelyek azt mondja, hogy szétoszlottak. Mindegyiknek a fejére szállt egy lángnyelv. Szétoszlottak, és ott voltak 120-an, és mindegyiknek a fejére szállt egy lángnyelv. Ahogy Isten jelenléte, ahogy Isten dicsősége ott volt a Szent Sátor felett, most mi lettünk Isten szent sátrai? Mi lettünk Isten templomai? Mi lettünk azok, akik felett ott van Isten dicsősége, illetve akikben ott van Isten dicsősége? Ez a megváltás. Minden újonnan született hívő ben ott van az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Megkaptuk a Szent Szellemet, de a Biblia azt is mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy elmegyek az Atyával, és azzal az emberrel fogok lakni. Bennünk van az Atya és a Fiú is. Bennünk van Isten jelenléte. Mi vagyunk Isten új temploma. Az Ószövetségben volt egy fizikai hely, egy fizikai templom, ahol Isten jelenlétét meg lehetett tapasztalni. Most az Új Szövetségben ez nem egy földrajzi hely, hanem mi vagyunk a templom. Mi a gyülekezet? Ez 1 Korintus 3 azt mondja, hogy avagy nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és 1 Korintus 3-ban itt a gyülekezetre gondol. De másodszorban 1 Korintus 6-ban a 17., 18., 19. versben, és még más helyen is arról beszél, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy Istennek a temploma vagytok, és hogy Istennek a Szent Szelleme bennetek lakozik, és ez az egyéni hívőre vonatkozik. Gondolj bele, mekkora kiváltság ez. Gondolj bele, mekkora nyugalom ez. Gondolj bele, mekkora teljesség ez. Már most, itt, a világban, ahol dolgok, nem minden teljes, de ez már a megváltásnak a nagysága. Mekkora teljesség ez, hogy úgy járhatunk, kelhetünk, hogy tudhatjuk, hogy A mindenható Isten jelen van. Az ő jelenléte bennünk van, az ő dicsősége bennünk van. Kérhetjük, hogy a Szent Szem töltsön be bennünket, és egyszerű átadással, engedelmességgel járhatunk, és ő vezet bennünket, tanít bennünket. Ez csodálatos, ámulatos. Ez már egy valóság most, de még egy későbbi valóságot is vetít előre, amelyet majd közösen meg fogunk tapasztalni az öröm teljességébe, amikor mindannyian együtt leszünk. Ábrahám, Izsák, Jákob, Noé, az ószövetségi szentek, az újszövetségi szentek, a nagynyomorúság szentjei, és a feltámadott testben, és nem feltámadott, romlandó testben azok, akik túlélték a nagynyomorúságot, szentek, és együtt mind össze leszünk gyűjtve, és az lesz az örömnek a legnagyobb teljessége. Na úgyhogy, ámen, erről fogunk még jövő héten többet beszélni, így a nagy az ezeréves királyságról, és annak a jellemzőiről, ahogy ez kiteljesedik a történelemben. És aztán az örök korról, mert arról is szól, majd meg szeretném nektek mutatni az új égről és az új földről, mely a jelenések 21 és 22 beszél. Úgyhogy jövő héten találkozunk, meg hát addig is különböző formában, ahogy tovább élünk a gyülekezetben. Úgyhogy Isten áldjon benneteket. Sziasztok!